Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKBS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. A mai alkalommal Dombóvárra látogatunk el, és ott a Dosztalgia kiállítást, meg a helytörténeti kiállítást nézzük meg, pontosabban képzeljük el a szavak alapján, és beszélgető partnereim pedig, tehát a vendégeink, dr. Kristonvízi József igazgató, a Dombóvári Helytörténeti Múzeumnak az igazgatója, és Képes Gábor főmuzeológus, a Dosztalgia kiállításnak a kurátora. Akkor mindjárt a Dosztalgia kiállításról érdeklődve a címadás lenne az első, amit megkérdeznék, a másik pedig, hogy ez egy vándorkiállítás. Hogyan jött létre ez a kiállítás, merre felé járt eddig?
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársa vagyok, és a kiállítást eredetileg 2011-ben egy kettős jubileum előtt tisztelegve hoztuk létre részben magángyűjtők közreműködésével. Ez a kettős jubileum az volt, hogy 2011-ben ünnepelte egész pontosan augusztus 12-én az IBM PC számítógép, a mai személyi számítógépek nagypapája a 30. születésnapját, és ugyanabban az évben ünnepelte a világ első mikroprocesszora, az Intel 4004 a 40. születésnapját. Megkerestük az Intel céget, akik olyan rendesek voltak, hogy amellett, hogy támogattak minket, illetve műtárgyakat adtak kölcsön, amellett eljutották a kiállítás hírét Vadász Lászlónak, azaz Lesz Vadásznak, aki a első mikroprocesszor egyik konstruktőre volt, és az ő üzenetével, az ő üdvözletével nyílt meg a kiállítás, amely olyan sikeres volt, hogy 2012-ben úgy döntöttünk, hogy nem lebontjuk, hanem kibővítve vándoroltatni kezdjük. A kibővítés az részben szomorú, részben örömteli újabb események előtt tisztelgett. Sajnos volt több szomorú esemény is, mert sorban távozik el egy nemzedék, egy informatikus nemzedék. Meghalt a Jánosi Marcell, a világ első mikroflopiának a konstruktőre, meghalt Jack Trémiel, a Commodore vezérigazgatója, majd meghalt Kovács Győző, az első magyar számítógép egyik építője. Mind a hármuk előtt tiszteleg a kiállítás. Az örömteli jubileumok pedig a Commodore 64 és az ZX Spectrum népszerű házi számítógépekhez kötődnek, úgyhogy ezzel egészítettük ki a tárlatot, és Szolnokon és Turkevén, illetve, ha jól emlékszem, akkor fordított sorrendben Turkevén és Szolnokon, tehát a Finta Múzeumban és a Damjanich Múzeumban mutattuk be, majd pedig a Kristonvízi József igazgató úrral gyakorlatilag egy most már legalább 10 éves múltra visszatekintő, de alapvetően virtuális barátságot sikerült megkoronáznunk azzal, hogy idén Dombóváron a Helytörténeti Múzeumban is bemutattuk a kiállítást, ahol máig látogatható.
Meddig lesz még látogatható?
Június 15-éig, és ez egy nagyon speciális helyszín, én nem akarom a Jóska bátyám kenyerét elvenni, de hát annyit mondhatok, hogy ez a kisváros a magyar személyi számítástechnika egyik szülőhelye. Az ország egyik első személyi számítógépét, házi számítógépét Dombóváron gyártották a Koloripari Szövetkezetnél, és a Kristonvízi József munkájának köszönhetően a Koloripari Szövetkezet régi munkatársait, többek között Szűcs László fejlesztőmérnököt sikerült fölkutatni, és ők olyan unikális tárgyakkal egészítették ki a tárlatot, amelyekkel én remélem, hogy a dombovári fiatalok egy kicsit ráeszmélnek arra, hogy az ő városuknak is van ipartörténeti múltja, egy kicsit elkezdenek érdeklődni nem csak a technika történet, de a helytörténet iránt is.
Mik ezek, amik ide bekerültek, és ilyen helyi specialitások, dombóvári?
Hát egyrészt egy Homelab nevű számítógép, amelyet Budapesten fejlesztett egy akkor 10-20 éves páros, Lukács József és Endre, és 80-as évek hát közepe tájékán a Koloripari Szövetkezet gyártotta le. Majd ennek a házi számítógépnek, amelyik a Primo mellett gyakorlatilag az első magyar házi számítógépek egyike, ennek készült egy vakok számára konstruált változat, egy beszélő számítógép. A KFK-ban Arató András és Vasko Vaskori Teréz tervezték meg azt a beszédszintetizátor modult, amelyel kiegészítve ez a gép, hát ma már eléggé retro hangzású, de akkor hihetetlenül előremutató módon géphangon, robothangon szólal meg, és így képernyő nélkül a gyengén látó számítógépes számára is élvezhető élményt nyújt. Na most ezt a két számítógépet, ezt működés közben, tehát interaktívan mutatja be a kiállítás, és van egy harmadik érdekesség, amelyen megmondom őszintén, hogy én is csodálkoztam. Ez egy sok számítógépnek a prototípusa, amelyik ott készült a 80-as évek legvégén a szövetkezetnél. Na most a sakk számítógépek azok gyakorlatilag sakk táblába épített automaták, amelyeket sakk programot ismernek. Ezeknek volt Magyarországon hagyománya, mert volt egy Linner László nevű sakkmester, aki részben a Kovács Győző támogatásával sakk számítógépes világbajnokságot is rendezett az országban. De az, hogy Magyarországon készült ilyen egyébként nagyon tetszetős sakk számítógép, Z80 processzor köré építve, az engem is meglepett, pedig hát minden álszerénység nélkül mondhatom, hogy most már 9 éve múzeumban dolgozom, és informatika történettel foglalkozom, de ez nekem is újdonság volt, és egy kísérteties élmény volt, mert a Szűcs László úr ezt működőképessé tette valamennyire, tehát ott alkalmunk volt megnézni, ahogy működik.
Hogy néz egyébként ki ez a sakk számítógép?
Hát egy gyönyörű, szép fa dobozt képzeljen el, egy sakk táblát képzeljen el, és abban van a nyomtatott áramköri lap építve, és ilyen piros LED diódákkal jelzi a sakk játéknak a menetét, és így lehet a bábukat mozgatni. Tehát nem robotkar mozgatja a sakk bábukat, ez egy felesleges luxus lett volna. Egyébként gyártottak olyan sakk számítógépet is a világon. A magának a játékosnak kell a megfelelő helyre rakni a bábut, de hát akkor is az az élmény, hogy egy robottal sakkozik az ember.
Tehát a számítógép megmutatja, hogy hová akarja rakatni az
saját bábuját? Kijelzi, hogy hova kell rakni a bábút.
És egyébként mi van beépítve, milyen sakkprogramok vannak benne?
Ezt pontosan nem tudom megmondani, mint említettem, egy Z80, tehát egy 8-bites mikroprocesszor köré van építve. Na most, ha jól tudom, akkor az talán egy külföldi licencen alapul az az algoritmus, ami a sakk játék szabályait ismeri, de ezt a Szűcs Lászlótól kell megkérdezni, és nagyon jó, hogy mondja, ugyanis most csütörtökön a Óbudai Egyetemen fogja előadást tartani a Neumann János Társaság Informatika Történeti Fórumában. Ott 3 órától lesz egy előadás a HomeLab és a Primo számítógépekről az eredeti konstruktőrök részvételével, tehát ott tőle ezeket a kulisszatitkokat meg lehet kérdezni, mert ezeket nekünk nem árulta el.
Akkor még azt is megkérdezném, hogy itt a lépések vannak beprogramozva, és annak alapján lépeget adja meg az utasításokat a gép, vagy pedig a nagymestereknek a játszmái, és annak alapján azokat kombinálja.
Én úgy tudom, hogy a szabályok vannak beleépítve, és az alapján tud válaszolni, de ezt is csak kikövetkeztetni tudom, onnan, hogy a kiállításunk szintén bemutatott ZX81 számítógéphez is volt sakjáték. Na most ez egy 1 kilobájt RAM memóriájú számítógép, tehát abba a sakjáték alapszabályait bele lehet valahogy szuszakolni, de azt nem hiszem, hogy az elmúlt évszázadok mestereinek a lépéseit meg tudná jegyezni 1 kilobájtban, tehát úgy gondolom, hogy ez a gép is hasonlóan működhet, de csak a sötétben tapogatózom, mert ez sajnos még nem volt alkalmam beleltározni ezt a tárgyat, és én igazi ismeretekre akkor teszek szert, hogyha egy tárgyat beleltározom, de egyelőre még nem érkezett hozzánk olyan felajánlás, hogy ajándékba ezt a prototípust nekünk adnák, és félek, hogy nem is fog érkezni ilyen felajánlás.
Ott marad Dombóváron ez a prototípus magántulajdonban, vagy a múzeum tulajdonába kerül?
Hát, ha így megy tovább, hogy ilyen lelkes kollégákat és a készítők és a megőrzők számára fontos eseményként látják többen, a tulajdonos maga is, szerintem egyre inkább úgy tűnik, hogy erős lehetőség van arra, hogy ez bekerül a közgyűjteménybe, és ez így is jó. És ezek a fontosak egy-egy múzeum megjelenése számára, vagy egy múzeum léte számára, hogy egy kölcsönös bizalmi helyzet alakul ki egymás munkájának, eddigi tevékenységének az elismerése. Ez, amit nehéz kivívni, de azt hiszem, hogy ez a legfontosabb próbája egy múzeumnak bárhol Magyarországon, legyen az a fővárosban, vagy éppen vidéken. Tehát ez a fontos, hogy látható legyen az a fajta érzékenység és nyitottság, amellyel nekünk, lévén, hogy a múzeumok elsődlegesen tárgyi kultúránk örökségének kincsei megőrzése és felmutatása a legfontosabb, most tehát, hogy ezt a kölcsönös bizalmat meg lehessen teremteni. És én úgy vettem észre, hogy a megnyitó előtt a kiállítás készítése alkalmával, vagy már azt követően a különböző közönségnapok, amelyeknek most éppen a héten is elébe nézünk, mind a diákok, mind pedig a kincseket, tudásokat tárgyban és szellemékben is megőrzöttek, ezt ismerik fel és ezzel erősödnek. Tehát respektusa van egy ilyen kiállításnak, és jóval több üzenete, mint egy egyszeri nyitok-zárok, és nyitva tart egy-két hónapig.
Egyébként Tolna megyében komoly hagyománya van az informatikának, ott van egy Neumann János informatikai verseny Szekszárdon, illetve annak volt egy elődje, elődjével együtt, most már közel 30 éve, Garai versennyel együtt 30 éve tartanak ott versenyt, ezt is Kovács Győző alapította, és én egyébként ennek zsűri tagja vagyok, tehát évek óta figyelem a diákokat, hogy milyen elképesztően tehetségesek, és az, egyébként nem csak Tolna megyéből, hanem az országból, sőt határon túlról is jönnek versenyzők, és a Dombóvári Múzeumnak erre is volt fogadókészsége, tehát amikor én meséltem a Kristonvízi igazgató úrnak, hogy itt nem csak Dombóvárban kéne gondolkodni, hanem egész Tolna megyében, mert érdemes lenne ezeket a hagyományokat kiaknázni, akkor ő rögtön tovább gondolta ezt az ötletet, és ebből született egy pályázat, ami nem olyan régen került kihirdetésre.
Igen. Sőt, most már kettő is kerekedett a témából, hiszen azért a felnőttek és a diákok, különböző életkorú diákok miatt érdemes odafigyelni, hogy kiket hogyan szólítsunk meg, csalogassunk be a múzeumba, mert azért is meg kell valóban kérem dolgozni. Az egyik egy a kiállítás látnivalóihoz kapcsolódó PC Toto, amelynek a kérdései közül a legtöbb azt feltételezi, hogy a feladatlapot kézbevevő, vagy virtuálisan megközelítő, azt letöltő, azért eljön a kiállításba és megtekintse az ott élő tárgyak javát, és annak alapján dolgozott. A másik pedig az, amelyet éppen ma hajnalban indítottunk útjára, tisztelegve a jó emlékezetű Kovács Győző emléke előtt is, Tolna megyei diákok számára. Használjuk, nem használjuk, a srácok egy része is még talán megszokásból használja. Nos, tehát ez az úgynevezett egérpad, a mousepad, de hát magyarítottuk ezt, mint sok minden mást, ugye az egérpad, az egérszőnyeg tervezésére indítottunk egy pályázatot, egy kreatív alkotópályázatot, azzal együtt, hogy írjon vagy írj hozzá sztorit is, vagy küldj nekünk hozzá sztorit is. Ez a felkiáltás, ez a felhívás, amelyet ma küldtünk ki. Tolna megye különböző oktatási intézményebe, általános és középiskolások számára, és azzal a céllal, hogy május 15-ig juttassák vissza a fiatalok a velünk tettestárs Visual Art tehetség.pont címére Dombovára. Egy zsűri tekinti át, és válogatja ki, hogy a Dosztalgia kiállítást frissítse, aktualizálja a zsűri által kiválasztott egérpad sztorikkal és tervekkel. Abból az apropóból, hogy május 18-án van a Múzeumok világnapja, mellette pedig pár éve a technika történettel foglalkozók az internet világnapját is egyúttal ekkor köszöntik. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ezt a két alkalmat egy csapás egy napon, de szintén dúsítva a kiállítást mindenképpen megvalósítsuk. Azt követően pedig majd a technika történeti Toto pályázat kihirdetése lesz, vagy áttekintése, sőt harmadikként is felvetődött, hiszen amikor a kiállítást terveztük, akkor ugye óvatatlanul esténként egymással Gáborral levelezve, ugye olyan szerkezetekkel, vagy technikával készült, technika által ihletett zenék is előkerültek, a magyar származású szalai testvérek révén, Szalai András és Szalai Sándor révén, olyan elektronikus zenékkel, amelyek a ma zenészeit, a ma fiatal diák zenészeit is megihleti, tehát az az elképzelés, hogy a régi Pantarej számoknak a ma használatos diákok számára használatos zenei világban adaptálva, vagy éppen a saját klasszikus hangszerével, tehát egy klarinétozó fiatalember, hogy játssza le például az XZ344-es, most mondtam valamit, természetesen ebbe is Képes Gábor barátom tudósabb, nos, tehát, hogy ezt a zenei számot például klasszikus hangszeren hogyan ültetné át, és hogyan adná tovább, akár a finisszázson, tehát egy jó hangulatú zenei kiállítás zárással egy bekötve.
Látom, nagyon akar valamit
Gábor. Igen, mert nem véletlen, hogy a Kristonvízi igazgató úrnak éppen az egérpad jutott eszébe, és ennyit azért be kell, hogy avassam a kedves hallgatókat, mi úgy ismertük meg egymást, én 2003-ban még egyetemistaként életem első kiállításán dolgoztam, ez a mérföldkövek a számítástechnikában kiállítás volt, sőt még annak az elődje, tehát ez Neumann Károly Jánosnak a centenáriuma előtt tisztelgett, és az Országos Műszaki Múzeumnak, a mi jogelődünknek nem volt állandó kiállító csarnoka, és ezért a Természettudományi Múzeum adott neki helyet, és hát kínunkban nem tudtunk mit kitalálni ott a kitömött állatok között, hát mivel kössük össze a természettudományt a számítástechnikával, teleraktuk egérrel a kiállítást, egerekkel, egérpadokkal, kitömött egérrel, mindennel, és akkor mondta nekem a Győző, Kovács Győző, hogy hát van egy néprajzkutató, aki egész komolyan és a néprajznak a teljes tudományos tárházát fölhasználva egérpadok gyűjtésével és az egérpadokon megjelenő kulturális, hogy mondjam, interpretációval foglalkozik. Ez engem akkor nagyon elkezdett érdekelni, mi akkor elkezdtünk levelezni, és kiderült, hogy ő egy olyan néprajzos, aki mellette magas szinten ismeri az informatikát, én pedig egy olyan informatika történész vagyok, akinek van némi néprajzos vénám, mert a Néprajzi Múzeum koordinál egy MADOK nevű programot, és én annak keretében számos kortársgyűjtést folytattam, például a videójátékok történetéről, a hordozható elektronikáról, a mobiltelefonokról, amelyeknek komoly néprajzi üzenete is van.
Ez nagyon izgalmas, viszont most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Vendégeink dr. Kristonbizi József, a Dombóvári Helytörténeti Múzeumnak az igazgatója, néprajzkutató, és Képes Gábor, technikatörténész, informatikatörténész, a Budapesti Műszaki és Közlekedési Múzeumnak a főmuzeológusa. No, ott tartottunk, hogy Dombóváron nagyon sok érdekes számítástechnikai dolgot is találtak, és ez a kiállítást gazdagítja. De nem csak a Dosztalgia kiállítás látható Dombóváron, hanem van egy helytörténeti kiállítás is. Mit lehet itt látni?
Így van, természetesen, hát nem csak azért, hogy megfeleljünk ennek a rangos elnevezésnek, valóban. Dombóváron most már 12. éve működik a mostani helyen a volt főszolgabírólapon. A város szívében egy nagyon szépen a városi önkormányzat által és sok segítő által rendbehozott több helyiségből álló volt kiskastély, amelyet rendhagyó módon az országban egyedülállóan, amit örömmel is mondok, bár nincs benne semmi keserűség, legfeljebb annyiban, hogy több hasonló típusú intézményvel szerveződést azért szívesen látnék társnak. hogy megosszuk a tapasztalatokat. De visszatérve a kérdésre és a válaszra, ami sajátossága az, hogy nem önkormányzat direkt módon tartja fenn, hanem egy most már 30 éve, hogy megalakult örökségvédő egyesület, a Domovári Városépítés Városvédő, most már közhasznú egyesület látja el a mindennapi működtetést, a fenntartást, és én is örömmel mondhatom, pályám cikkszakjai után egy sajátos formátumot, tehát mint egyrészt a múzeum intézmény vezetője, igazgatója vagyok, másrészt pedig ennek az egyesületnek örömmel vagyok az alkalmazottja. Jelenleg egy személyben töltöm be szivatásszerűen, lévén, hogy a helyi erők és a támogatás most erre futja, de ami a sajátossága is, nem csak papíron jól hangzó szöveg, hanem a napi életben és a gyakorlatban, Képes Gábor barátom is láthatta, hogy évszaktól és foktól függetlenül a múzeum falain belül és kívül naponta 2-3 állandó segítő van. Olyanok, akik a maguk eddig élet tapasztalatát viszik bele, felnőtt segítőink, akik nap mint nap vagy a munkaidejükhöz igazítva vesznek részt a napi működtetésben, a napi nyitvatartásban, a kommunikációban, ahogy szoktuk mondani, a napi hírvivésben, a szó pozitív értelmében a Domovári utcákon is terjedő plegykarémén, még a meghívók talán ki se repültek, készen természetesen, és nem a sporolás véget e-mailben, interneten, amikor azért már a suttogó propaganda terjedt Dombóváron, hogy itt újra valami készül, és még talán nem is sütött ki a nap, sőt, még azt hiszem egy hónyulat építettünk a Dombóvári múzeum udvarán a megnyitó napja körül, amikor már többen bebekukkantak és jöttek akár téli kabátostól, hogy most már pedig csak egy pulóverben vagy egy blúzban sétáljanak be, és nézzék meg a látnivalókat. Melyek ezek a látnivalók? Tulajdonképpen, aki betér a Dombovári város szívében, a Szabadság utca kis kastély parkjában, már maga is találkozik egyfajta élő, nyitott kis múzeummal, hiszen Tolna megye és Dombovári irodalom története tablókon jelenik meg. Jó időben egyébként a pedagógus kollégákat nem csak arra serkentjük, sok visszatérő van, aki a jó időt is kihasználva egy tanórát ott az udvar parkban valósít meg, és természetesen a további tudnivalókat bent fedezi fel. Vagy éppen a Dombovár környékén, a történelmi Pannonia vidékén is ugye megtapadt és odavándorolt római légiónak nyomait találták meg, olyan érdekes sajátossággal, amely Dombovár környékén és az országban 4-5 helyen található, Ságváron, a legendás Keszthely melletti Fenékpusztán. Ezek az úgynevezett belső erődök, amelyek azt a célt szolgálták, nem a hadviselést, hanem éppen a most már ugye világörökség aspiráns dunamelléki limesek népességét látták el. Tehát például Dombovár környékén a feljegyzésekből tudjuk, Tóth Endre, ugye a Nemzeti Múzeum régésze és könyvtárvezetője és társainak a feltárása révén, hogy évente 10-15 ezer tevét, marhát, lovat teleltettek, Kis-Ázsiából hajtották végig a klasszikus történelmi utakon föl Britániáig, vagy ha éppen ugye úgy adódott, akkor megszorult Aquincum és a mai Dunaföldvárai Paks Lusonium vidéke, akkor innen látták el ugye levágott és sózott marhákat, de a kerámia művesség nyomai is itt vannak, vagy a kovács mesterség, hiszen innen látták el viszonylag jó minőségű fegyverekkel, harcokhoz szükséges, vagy éppen a sóutak is itt mentek el. Most ennek a nyomait találták meg, és tárták föl 15 éven keresztül Dombóvár lakosainak a segítségével a akkori már gyakorló, vagy későbbi régész, ma már aktív ugye, régész nemzedék tagjai, 10-15 éven keresztül jöttek össze nyári táborra, önkéntes diákok és felnőttek részvételével, tehát gyakorlatilag a ma létező Dombovári Helytörténeti Múzeum és a mögötte lévő társadalmi erők már ilyen történelmi múltra, ha nem több száz évre, legalább 30 esztendős múltra tekintenek vissza. Nem csak a lapát és az ásó forgatás, ami persze nagyon fontos volt, vagy éppen a kétkezi fizikai munka, ha úgy lehet mondani, fölnőtt egy olyan nemzedék, amelynek a gyerekei az ott szerzett szerelmek, barátságok, vagy éppen annak révén megszerzett tudásanyaggal léptek az életre, a pályára, de nem csak nyelvészek, régészek, régész professzorok nőttek ki közülük, amelynek egyébként nagyon örülünk, hiszen Révész László vagy Birtalan Ágnes nevét is lehet hozni, hanem a mindennapi, tehát ahogy szoktuk mondani közhelyesen, de itt látom, érzem nagy örömmel az örökség tudatos magatartás, persze én fogalmazom meg így ilyen kacifántosan, ők nem így nevezik, hanem élmény szerint, tehát Legutóbb, mikor egy emlékkiállítást készítettünk, ugye, hiszen Hansmann Imre díjat kapott ezért a munkáért Domovár város közössége lakossága, akkor behozták a már szinte hófehérre mosott Jóvia feliratú pólót, vagy éppen a néhai, most már pár éve elment tábori orvos doktor bácsinak az orvosi felszerelését, vagy éppen azokat az emlékkönyveket, az ifjú leányok, vagy éppen egymásnak küldött üzeneteket, többen ugye hát reménytelenül, de azért nagy áhítattal csüktek az ifjú leendő régészeket, és ugye a baráti levelezések, az egymásra való odafigyelés tárultak föl. Tehát amikor megjelent ennek az eszenciája, ennek a kötete, akkor utolsó két fejezet, amelyhez örömmel Tóth Endre is ragaszkodott, ezeknek az emlékeknek a bemutatásával érték. Miről beszél Móra Tömörkény? Hasonlóról, mint amit mi érezhettünk, vagy élhettünk, vagy elődeink élhettek végig. De visszatérve, itt őrizzük nagy örömmel, szinte kalandús úton sikerült megszerezni Dombovár, a mai Dombovár első hiteles bélyegzőjét, amely 300 éves lesz ugye két év múlva. Tele örömteli izgalommal Dombovár címerét, hivatalos címereit, pecsétjeit, alakítók emléknyoma is látható, vagy éppen azok a címer vagy emblématervek, amelyek végül is nem készültek el, nem azokat fogadta el egy testület, de végül is, ha más nem, a ikonográfia miatt érdekes. És hát Dombovár maga is híres volt az Eszterházi uradalom központjaként, egyik gazdasági központjaként az Eszterházi hitbizomány egyik jelentős szeglete, szinte szíve, vagy éppen a Baranya-Somogy határán lévő kis csücske, amely gazdálkodásra nagyon alkalmas volt. Ennek az első dokumentumait is itt őrizzük. És hát a Eszterházi pár Nádor, aki ugye 300 éve pár nappal ezelőtt, hogy lehunyta végleg a szemét, aki maga nem csak advezér volt, és nem csak egy gazdaságfejlesztő, hanem maga is szépíró volt. És őrizzük, sikerült megszerezni az örökösek bizalmából Eszterházi pár Nádor verseit. Sőt, emlékkönyvét, amelyet hát ugye nem a Kottyenes múzeológus...
Most nekem is leesett az állam, nekem mondjam.
Tehát ezek a muníciók is összejöttek, vagy éppen az elmúlt másfél hétben egy olyan tanulmánygyűjteményt sikerült megjelentetni, amely pont a egyébként, ha úgy tetszik, hát a történelmi idő, még a helyi történelmi időhöz képest is még egy kis hangyányi ez a 10 év, mióta hivatalosan működünk, de ezzel tisztelt meg minket a dél-dunántúli régióban működő történészek, néprajzosok, technikatörténészek, orvosok, gyógyszerészek, egy olyan tanulmánykötet, amelynek 19 szerzője 20 tanulmánnyal örvendeztetett meg minket, volt a bemutatója, a legközebb Szexárdon, azt követően Pécset a Tudományos Akadémia könyvtárába fogjuk ezt bemutatni. Tehát a kapcsolódások, amelyek nagyon fontosak, és ezzel a helyi lakosságnak az öntudatát, amelyet valljuk be a mindennapi életben, az elmúlt évtizedben, ugye az egyik legnagyobb munkáltató és egzisztenciát biztosító vasút, a vasúti lét, amely ugye kicsit szétmorzsolódni látszott, mégiscsak ad egy olyan fajta tartást a ma emberének és a eljövendőknek, akik látják, hogy azt a fajta muníciót, azt a megszerzett tudást, amelyhez egyébként pont azok a műszakiak is kellettek, amelyeket Képes Gábor barátom jó voltából a kiállítás kapcsán meglelkesítettünk, Szűcs László és többiek, hogy ezek a szakmák összekapcsolódnak, és ezeket érdemes bemutatni. Egy Dombováron is működött ugye a Naxol, amely ugye világhírre szertett. Dombovári kötődésű Széles Lajoshoz kapcsolódik. És ma Dombovár környékének 10 településén pont ez az üzenet van. A Naxol mai készítése egy Dombovárról elszármazott, ugye Pallós József a Pannonfarmának a működtetője hazajön, és így termeltet ebben a kis térségben 10 településen, és ad több száz családnak munkát azzal, hogy azokat a rózsatöveket, vagy azt a rózsát, amely ehhez kell, ez innen, vagy innen lehessen beszerezni. Újra tanulható, a napi megélhetést elősegítő. Vagy éppen hát a hímzéskultúra, a textil művészkedés, amelynek a nyomait láthatjuk a hímes termünkben. 10-12 asszony mai napig is összejön, és ott dolgozik hétről hétre, amíg aztán el nem jön a jó idő, és mennek a szőlőhögybe, de az őszi betakarítás után ismét összejönnek. Minősített népművészei ennek a régiónak, ennek a vidéknek, amelyet a ránk örökített és általunk megőrzött, bemutatott tárgyak révén tudunk továbbadni. Tehát az éltethető örökség, ahogy az orsolyarendi nővérek annak idején számunkra összegyűjtötték, és mi ezt kezeljük, mai napig is élhető kenyeret ad a asszonyainak. Tehát nem megyünk abba bele, hogy most tanulnak az iskolába, vagy nem tanulnak, vagy miért nem tanulnak a diák, de tanulnak, hiszen azt megtanulhatja, jó pedagógus kell hozzá, és már pedig ez is van, és a új tantervekben már helye van a kéznek, a dolgos kéznek, és a fejben megszerzett, vagy megszerezhető tudás összekapcsolódásának. Mi ezért adjuk, vagy vesszük örömmel, amikor tudás, vagy tehetségpontnak neveznek minket is helyben, hiszen erről van szó, és mi is ezt tovább kell, hogy adjuk. És én magam is örömmel tanulok nap, mint nap a helyiektől, vagy a távoliaktól, akik beköszönnek, tárgyat hoznak, mert látják, hogy jó helyen van, és nem a pécsi, pécsváradi, vagy éppen a bécsi bolhapiacokon bagóért, fillérekért adják, vagy szabadulnak meg ettől. Tehát ez nagyon fontos. Vagy éppen a hazai nyomda, a nyomdász mesterség, ugye egy külön szakma, egy varázslatos világ annak az emlékei, amelyet sikerült megőrizni. Éppen a szintén a 1970-es, 80-as évek, ugye amikor Budapestről a nagyvállalatok kirajzanak, és újabb munkaerőt keresnek, és munkalehetőséget adnak a vidéknek, és nem a lesajnált vidékről van szó. Itt például Dombóváron a Pátria nyomda egyik leányvállalata jött létre, és egy olyan szakmakultúrát teremtett meg, vagy éppen használt fel újra, hiszen két háború között volt egy időszak, amikor két napi lap jelent meg, három heti lap. Nos, tehát hogy ennek a technikának a reliktumai megmaradtak, ezzel foglalatoskodó a nyomdászmesterséget, a tipográfiát megismert középnemzedék, vagy a velem egykorúak szintén előkerülnek, jönnek, és alkalmasint ugye itt lehet megtanulni újra. Nem a nyomdászmesterséget feltétlenül, de a ma kommunikációjával foglalkozó diákja is eljön, hiszen ugyanaz, tehát a számítógépen ugyanazt a betűkészletet ismeri meg, amellyel annak idején Gutenberg és a későbbiek jöttek, de megismeri a magyar fejlesztésű technikát, a magyar szedőt gépek, szerkezeteknek a csodáit. Itt oltatlanul egy idő után kiszedheti a maga kis szerelmes versét, hiszen van arra mód és lehetőség, vagy éppen a baráti meghívóját az eseményre, ezt is gyakorolhatja, és így tovább. Tehát a tradicionális több száz évvel ezelőtti itt élt népek kultúrájától kezdve megismerheti a közelmúlt dolgait, bár számomra is milyen furcsa, hogy a Erika típusú írógépen pötyögtető fiatalok nagyobb élvezettel vannak, mint hadd ne mondjam, egy hétvégi bulin egy másfajta felfedezés, vagy belefeledkezés. Tehát ilyenkor döbben rá a ma múzeológusa is, hogy mi minden kincs van még előhozható és kibontható. És hát az Isten adta gyógyvíz, amelyet Dombóvár és környéke is rendelkezik, annak a megismertetése is frissen, még Dombóvárra kerülő módon utak a kutakhoz, ugye egy kicsit alliterálva adtuk a címet, és az oda visszavisszatérő, a határon túlról is visszavisszatérő látogatók bejöttek és jöttek, és szinte kérdezték, hogy és igazgató, mikor lesz ebből ásvány és gyógyvíz. Na, még az ásványvízből is lett valami, ez pedig a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak egy nagyon nagy sikerű vendégkiáltása révén valóban a szószoros értelmében nem a falból, hanem helyből csorgott ez a Isten adta víz. Hát, csak röviden, lelkesen, de ennyivel mindenképpen szolgálhatok.
Most én figyeltem, hogy ez egy körmondat volt Kristóf Vizi igazgató úrtól, egy barokk körmondat, tehát képzeljék el, amikor ő belerendül a Dombóváról való sztorizálásra. Én ezt végigélveztem, mert a kiállítás építés alatt egy kis bepillantást engedett, és tényleg egy elképesztően élő közösségről van szó, és egy olyan önkéntes hálózatot sikerült maga köré építeni, ami úgy gondolom, hogy példaértékű az egész országban.
Egy sztorit hallhatunk akkor?
Eddig sztorizott. Felszólításra nem
lehet. Zavarban vagyok, már csak azért is, mert most, ahol most itt ülünk, nem virtuálisan, a földrajzilag, én ennek a kerületnek vagyok a szülötte. És többen kérdezték, hogy egy terézvárosi hogy tud vidéken? Hát igen, ez a terézváros is amiről szólt, és amivel küldte az emberét. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, az a fajta nyitottság, az a fajta egymásra való figyelés, amely világlátástól, születéstől, családi helyzettől függetlenül is az egymás iránti figyelemmel ad számunkra egy nagyon jó küldetést, és ezt örülök, hogy megtaláltam többek között egyébként életutam során Dombóváron is.
Akkor két rövid kérdés. Az egyik kérdés, hogy nagyon sok minden van Dombóváron, mint kiderült. A múzeum gyűjteményében mi minden van, tehát milyen anyag található a múzeumnak a gyűjteményében, és ugye kiderült az, hogy a dombóváriak nagyon aktívan élnek a múzeumnak a adta lehetőségekkel. A kiállításoknak a tematikája, illetőleg a kiállításoknak a terveiben mennyire szólnak bele, mennyire tudnak vagy akarnak?
Én már túl vagyok azon, amikor a múzeológus saját magát akarja megvalósítani. Persze nagyon fontos, bele kell vigyük maximálisan magunkat a megszerzett tudást, vagy a még meg nem szerzett tudást és a nyitottságot, de nagyon fontos, hogy bevonjuk, és nem formálisan azokat, akik valóban érdeklődnek a múzeum adta lehetőségek iránt, illetve a múzeumhoz kapcsolható tudások iránt. Ők maguk is szeretnének elsajátítani valamit abból, amelyet egyébként ők őriztek. Ez elmondva nagyon könnyű és magasztos, de kőkemény, kutya nehéz munka, mondhatom így sarkosan. Tulajdonképpen több száz darab a helyi vasúti élettel kapcsolatos tárgy az, amely összegyűlt, amelyet most már odáig fialtattunk, vagy odáig dédelgettünk, hogy újra szányra bocsátjuk, tehát nem a vasúti vasútnak adjuk vissza, hanem 2 hónap múlva, és most itt hangzik el először nyilvánosan. Dombóvár vasúti gyűjteménye, a Dombóvári Helytörténeti Múzeum filiájaként, milyen nagy képűség, de mégis így van, egy önálló épületben kap elhelyezést a Dombóvári vasútállomás, amely 130 évvel ezelőtt ugye nyitatott meg, a vele szemközt álló úgynevezett bunkerban, egy kicsit ilyen borzongatos a dolog, ott kap helyet. Tehát már szárnyakat bont, és ugye a falakat szinte szétfeszíti egy ilyen munka. És mellette nagyon sok, ami fontos, a zenei élet, a vidéki színjátszás élete dolgait veszük végig. A helytörténet, a mesterkedés, a mesterségtörténetben annyi muníció van, amelyet még a élő, vagy éppen az ipartestület által újra megerősített csapatok a szakmák révén tudtunk és tudunk begyűjteni. És bizony egy állandó, nem azért, mert meg kell felelni a nagykánonnak, de valóban egy állandó helytörténet kiállítás fűzérnek létre kell jönnie, tehát ezt feltétlenül az elkövetkezendő 2-3 évnek a feladata.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, most megint zenét hallgatunk, és következik a Kaleidoszkóp. Hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Legelőször a debreceni Tímárházra szeretném fölhívni a figyelmüket, ahol Műhely titkaink címmel nyílt kiállítás, és ezen a kiállításon a Tímárház több alkotója is bemutatkozik. Megtalálhatók például Hutkai László bőrműves népi iparművésznek az alkotásai, aki a tárgyalkotó népművészettel, népi gyermekjátékokkal foglalkozik, és ezen belül a bőrművességet különösen magas szinten. Mindennapos használatra is alkalmas tárgyakat készít, motivumai azonban a hagyományokból, elsősorban a Debrecen és környékének a hagyományaiból merítenek. Molnár Tiborné Magdika, Hímző népi iparművészkörnek a vezetője, 2 szakkört is vezet, egyedi, különleges darabokat készít, de komoly néprajzi gyűjtő munkának az eredményeként abból válogatja ki a mintáit, melyek a hajdani Magyarország szinte teljes mintakincsét felölelik. Lukosi György fazekasmester Hódmezővásárhelyen, majd Karcagon kezdett el dolgozni, és az utóbbi időben Debrecenben telepedett meg, a hajdani nagyhírű debreceni kerámia készítés hagyományainak a megőrzését, továbbvitelét tűzte ki célul. Kül- és beltéri kemencéket is épít emellett. Bukat Csabáni Marika csipkeverő népi iparművész, ő is szakkört vezet a Tímárházban, a karcagi és kunsági mintákat rekonstruálja, terítőket, szélcsipkéket, öltözetkiegészítőket készít. Ő is folytatott nagyon komoly gyűjtő tevékenységet. Szakkörébe jár Pál Józsefné, Margó, szintén csipkeverő, és ugyancsak a karcagi és kunsági csipkékre specializálódott. Látható még őszné dr. Mester Krisztina nemeszkészítőnek számos alkotása is, aki az utóbbi évben kapcsolódott be a Tímárház alkotói közé. A természetesség, a színek, formák összhangja jellemzi a munkáit. Sebestyénné Györfi Anna szűrátétes népi iparművész pedig az alföldi tájra jellemző mesterségnek kiváló művelője, Gránát Alma díjas, ő zsinóról szűrátétes viseleteket készít nagy változatossággal, elsősorban Debrecen Hajdú Bihar megye legjellegzetesebb motivumait fölhasználva. Nem állítottak ki, de szintén a Tímárház alkotói köréhez tartozik Bója Gergely sajtkészítőmester és Kis Mihály szappankészítőmester, ők is a természetes alapanyagú biotermékekkel egyfajta hagyományt folytatnak. Miskolcon a Színháztörténeti és Színész Múzeumban Xerox Ok In Memoriam Bohár András címmel nyílt kiállítás, ahol is Bátai Sándor képzőművésszel és Szombati Bálint művészeti íróval képzőművésszel közösen állították össze azt a névsort, akiket felkértek arra, hogy készítsenek alkotást Bohár emlékére, mert hogy ezekről az alkotókról egykor Bohár szöveg készült. A3-as méretű fekete-fehér xeroxok, elektrográfiák, vizuális költészeti munkák, képversek és installációk érkeztek, bemutatva Bohár hajdani tevékenységének mai aktualitását. Ezekkel gondolják újra és idézik meg az elektrográfia nagymesterét. Szintén Miskolcon a Színháztörténeti és Színész Múzeumban, tehát ugyanott, Álomdívák címmel is látható egy kiállítás. Pap Janó jelmeztervező művésznek az alkotásai láthatók itt, aki a klasszikus operajátszás hősnőit, elsősorban Puccini, Mozart, Erkel nő alakjait öltöztette föl. Maguk a szobrok, amikre az alkotásait, a jelmezeit fölöltöztették, Stancsik János szobrászművésznek a művei. Jelmeztervezés kulisszatitkaiba is be lehet tekinteni rajzainak a segítségével. Egy olyan alkotónál, aki 25 éves jubileumát ünnepli, és Magyarországon nagyon sok helyen játszottak operákat a díszleteiben, és most a Miskolci Nemzeti Színház idei Nabucco bemutatójának a jelmezterveit is ő készíti. Egyébként külföldön is több helyen megfordult, Erdélyben is, de ezen kívül távolabbi helyeken, mint Milánó, Velence, sőt Tokió vagy New Yorkban is dolgozott. Közel 450 produkcióhoz készített jelmezeket. Győrben az Apátúr házban 70 címmel nyílt kiállítás, Ézsiás István szobrászművésznek az alkotásait lehet megnézni, két gyűjteményes kiállítás is nyílt. Budapesten a BTM Budapest galériában Tükörben, Tisztábban Jindris Streit és Benkő Imrének a műveit rakták egymás mellé, akik dokumentarista fotográfia alkotói, szociográfusi érzékenységgel a hétköznapok különleges finomságait ragadták meg, lírai pillanatokká alakítva azokat. Elsősorban a 70-es és 80-as években készült fotókat lehet itt megnézni, amelyeknek jellemzője az, hogy humorral, szinte mágikus realizmust idéző könnyedséggel dolgozzák föl a korszaknak a mindennapjait, az abszurd, a groteszk jellegűeket ugyanúgy, mint a tragikus szomorúakat, ugyanakkor derű árad a műveikből egyfajta különleges tapasztalat, hogyan lehet túlélni jól, kedvező formában nehéz helyzeteket is. Streit falujában, ő ugye cseh alkotó, tehát ő a saját falujában készített fotóival van jelen, Benkő pedig városban ért, tehát tőle városi képeket állítottak ki. Pannonhalmán a Magyar Bencés Kongregáció főapátságában Imágó, portrék a Pannonhalmi főapátság gyűjteményéből címmel nyílt kiállítás, és ez a kiállítás azért különleges, mert a monostori klauzúrában őrzött portrékat állították ki. Azok közül válogattak, és ez a válogatás az arckép funkcióit és funkcióváltásait igyekszik bemutatni. Természetesen ikonográfiai és ikonológiai vonatkozások is szerepelnek, de a fő hangsúly a kulturális antropológián és a művelődéstörténeten van. Az arckép mítikus eredetét mutatják meg, az első művekkel, az arc lenyomatát, illetőleg árnyékának körülrajzolását, a 18-19. Században divatos sziluettképeket például, és a nem emberkéz által alkotott Krisztus ikont. Jelen vannak donátorszobrok, ahol ugye az adományozók emlékezetét kívánták megőrizni, és uralkodók és főpapok arcképei, amelyek viszont a hatalmi reprezentáció szolgálatában álltak. Ugyanakkor követendő példaképek is vannak ezek között, a rend szentjeik például, vagy pedig a vitéz ősök, a 16-18. Századi nemességnek a mintaképei, amelyeket ősgalériákban állítottak ki. Az emlékezésre is szolgáltak tehát ezek a művek, és bizonyos esetekben eltúroztak egy-egy vonást, és így létrejött egy torckép vagy karikatúra. Mind a két formából láthatók szintén a kiállításon darabok. Különlegesség a 200 éves tangram, amelyik egy Kínából származó játék, és vannak különleges portrékollázsok is, például olyan, ahol a hun királyok közé erdélyi rablóvezért ragasztottak, vagy Opsitos huszár emléklapja is megtalálható, de vannak apáca fotók is, és hogyha már a fotóknál tartunk, akkor az egyházi fénykép gyűjteményből 19. századi arcképfotókat is kiemeltek, amelyek a festészet hagyományaihoz csatlakoztak. Vannak közöttük csoportképek, vannak kettős portrék, és vannak életutat ábrázoló fotósorozatok, meg önarcképek is. Különlegesség a tárlatnak még a lónyai hagyaték, ugyanis Stefánia belga királyi hercegnő másodszor lónyai Elemérhez ment férjhez, és ekkor a belga királyi családot ábrázoló festményeket és miniatűröket is magával hozta. Közöttük Franz Xaver Winterhalternek két alkotását. A házas pár a II. Világháború végén oroszvári kastélyából Pannonhalmára menekült, és egyedüli örökösként a főapátságot nevezte meg. Így kerültek ezek is ide. Kölcsöntárgyak is láthatók, nevezetesen a soproni kecsketemplomból, a tihanyi apátságból és a győri bencés perjelségből egy-egy alkotást kölcsönkértek a portrék kiegészítéséhez. A tárlatnak a végén pedig a jelenben lehet bepillantani fotók segítségével, melyeket a gimnázium diákjai készítettek. Most Szegedre, Szegednek népe, nemzeten büszkesége kiállításra hívom föl a figyelmet, ahol az 1848-as relikviákból állítottak ki sok mindent, különböző fegyvereket, egyenruhákat lehet elsősorban látni, de például osztrák katonai dobot is, amelyet a szőregi csata zűrzavarában zsákmányoltak a magyar csapatok. Sajnos ez a csata, ez Dembinszky veszteségével ért véget, tehát Hajnaú volt a nyertes, úgyhogy szomorú véget ért. A látogatók viszont foglalkozások alkalmával eljátszhatják az ütközetnek a történetét, illetőleg a hadi kórházba is bepillanthatnak, maguk is ápolhatnak idézőjelbe tett sebesülteket. Pécset a Baranya megyei múzeumok igazgatóságán, a Várostörténeti Múzeumban Pécs mindennapjai a török félhold alatt címmel nyílt kiállítás, és itt elsősorban a hétköznapra helyezték a hangsúlyt és építészeti emlékekre, bár egyéb dolgokat is bemutatnak, próbáltak a teljességgel a török hódoltság minél több aspektusára kitekinteni, a hangsúly azonban Baranya megyén és a Dél-Dunántúli régiónban, és a mindennapi élet és a művelődés történet volt a leglényegesebb a kiállítás rendezése szempontjából. Régészeti emlékeket, tehát műtárgyakat, például remek művű fegyvereket, de ugyanakkor korabeli kéziratokat, metszeteket is lehet látni. Váccott a Tragor Ignác Múzeumban Vác vidámsága karikatúrák nehéz időkből nyílt kiállítás, amelyik művészeti kiállítás, ugyanakkor egy kicsit bele is lehet tekinteni Vácnak a hajdani életébe. Ugyanitt kincsek a városi könyvtárban, helytörténeti metszetek, a Váci Katona Lajos városi könyvtárban tekinthetők meg. Itt tulajdonképpen egy folyosó kiállításról van szó, ugyanakkor Vácnak a múltját egy kicsit meg lehet ismerni. Budapesten a Budapesti Történeti Múzeumban Távol az Araráttól címmel nyílt kiállítás az örmény kultúra a Kárpát-medencében kerül itt bemutatásra, az örmény könyvnyomtatás 500. évfordulója alkalmából, vagyis 1512-13-ban egy Jakob Meghapart nevű nyomdász adta ki az első teljesen örmény betűkkel nyomtatott könyvet, ennek az évfordulójára számos helyen kiállítást rendeztek, így Magyarországon is. Magyarországra a 17. század második felében telepedtek be nagyobb számban örmények, elsősorban Erdélyben, a 18. században Szamosújváron, Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson és Szépvizen már komoly örmény települések is voltak, és a mai Magyarország területére is természetszerűleg eljöttek, itt is éltek örmények. A kiállítás azonban a 18. századi erdélyi örmény templomok gyűjteményeiből mutat be nagyon bő válogatást, többek között a világ első örmény nyelven nyomtatott Bibliáját is. Szász Halombatta az űrkutatás múltja, jelene és jövője című kiállítással várja látogatóit a Mátrika Múzeumban. Farkas Bertalan az első magyar űrhajós űrrepülésének 33. évfordulójára rendezték a kiállítást, személyes tárgyi emlékeit, erekéit és fotóit is bemutatják, olyan dolgokat lehet látni, mint például a szkafandere, hálózsákja, kesztyűje, de ételeket vagy a tévémacit is, amit magával vitt az űrbe. Az űrkutatás hasznát itt a Földön, a múltból kiindulva, a jövőbe tekintve kívánják bemutatni. Maga az esemény 1980. május 26-án történt, moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indult a világűrbe a Soyuz 36 űrhajó, ahonnan június 3-án a Soyuz 35-tel tértek vissza a Földre. Farkas Bertalan volt az a szerencsés, aki elindulhatott, Magyari Béla volt, aki helyettesítette volna, hogyha valami közbe jön. Emellett azonban, mint említettem, az űrkutatásnak a hasznáról is szó van a mindennapi életben, így például a kommunikáció, a közlekedés, az ipar vagy a mezőgazdaság területén. De bemutatnak olyan magyar fejlesztéseket is, mint a MASZAT 1, első magyar fejlesztés bűhold, vagy a PILLE programot, és a Burs 11 videóvevőt is, amelyet természeti katasztrófák cunami észlelésére készítettek, és amelyik Indonéziában ma is használatban van. Budapesten a Kegyeleti Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol egy érdekes kiállítás nyílt, Magas feszültség, halálveszély címmel. Itt az 1985-ben Párizsban kiadott Haute Tension, Danger de Mort című könyvnek a fotóit lehet megnézni. Major Camille az, aki ezt készítette, 1972-ben költözött Párizsba, és a Père Lachaise temető közvetlen közelében bérelt lakást. Ennek következtében gyakran járt a temetőnek az emlékeit megnézni, és művészbarátait is fölkérte, hogy alkossanak az elmúlásról. Az alkotások azok, kortárs írók, szociológusok esszéi és kriminalisztikai művek is, amik belekerültek ebbe a gyűjteménybe, a Père Lachaise temető krematóriumának 1887-es próba üzemmódja alkalmával készült jegyzőkönyv részleteivel együtt. Végül a budapesti állatorvostörténeti gyűjteményre szeretném fölhívni a figyelmet, ahol csiga kiállítás nyílt. Németh László malakológus gyűjteményét, a puha testűeket lehet megtekinteni, amelyek esztétikai változatosságukkal a szemet gyönyörködtetik, itt azonban fizikai tulajdonságaikat, életmódjukat és szokásaikat is meg lehet ismerni ökológiai szerepeik mellett. Az Állatorvosi Egyetemnek a könyvtárában van, éppen ezért rendszertani felosztásban láthatók a különböző puha testűek, egészen az óceán mélyétől az őserdők lombkoronájáig a legkülönbözőbb formák, fajták láthatók. Kiállítási vezető segíti a tájékozódást, amelyben a neveknek a története is szerepel, élőhelyek, életmód, táplálkozás és egyéb ismertető anyaggal együtt. Előzetesként a Budapesti Iparművészeti Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Bigot Pavilon szecessziós épületkerámiák Párizsból címmel nyílt kiállítás. Alexandre Bigot szecessziós épületkerámiáinak a mintakollekciói láthatók itt, melyeket Radisics Jenő 1900-ban a Párizsi Világkiállításon vásárolt meg a kiállítás lebontásakor. Tehát falburkolatok, kandallókerevetekből, plastikus díszű oszlopokból, konzolokból, frízekből összeállított pavilonról van szó, amelyet 1900-ban neves francia építészek és szobrászok hoztak létre, közöttük Jules Lavirot például, vagy Paul Jouve. A kiállítás apropóját pedig az adta, hogy az új szerzemények között megtalálható, hogy 1900 körül készült ezüstfoglalattal díszített kivételesen ritka ivókészlet, amely az előbb említett Bigot kerámia gyárában készült. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét új hírekkel jelentkezünk, szombaton pedig az ismétlést hallgathatják. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.